Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A ferences család tagjai minden évben rendeznek egy nagy családi összejövetelt. Az idei átvitt és konkrét értelemben is igen magas színvonalú volt. Október utolsó hétvégéjén a Kékestetőn adtak egymásnak randevút. Magyar Gergely provinciálist kérdezem, aki a kisebb testvérek részéről az egyik szervezője volt az idei találkozónak.
Köszöntöm a hallgatókat. A szerkesztő úr azért mondta magas szintűnek, mert a találkozó helye ebben az esztendőben Kékestető volt, ami az országunknak jelenlegi határain között a legmagasabb pontja. Az ottani mátrai gyógyüdülőnek a vendégei voltunk, és ez a helyszín adott alkalmat, hogy mintegy 100 résztvevő jól és mindenféle szempontnak megfelelő körülmények között találkozhatott. A találkozónkat ahhoz tudnám hasonlítani, mint ahogy egy nagy család valóban találkozik, és a találkozás örömében osztozik. A legeslegfőbb szempontja most is ez volt az összejövetelünknek, hogy egyszerűen testvéri szinten lássuk egymást, együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk az Úr Jézusban való közösségünknek, az eukarisztia jelenlétében, illetve az imádságban.
100-an vettek részt, nyilván egy sokkal nagyobb létszámot képviseltek. Nagyjából mekkorára tehető a ferences család, és hány rész családja van ennek a közösségnek?
Ha Magyarországot nézzük, akkor a ferences család Magyarországon mintegy 800 főt jelent. Ebből a ferences provinciánk egy 100 fő, kapucinus minorita közösségek, akik hát kis létszámban vannak Magyarországon jelen. Ő rajtuk kívül Klarisszák voltak még jelen, Klarissza nővérek a ferences második rendnek az ágából, a harmadik rendnek az ágából, ferences szegény gondozó nővérek, Szent Ferenc kis nővérei, ferences betegápoló nővérek, Szent Ferenc leányai, és egy új, most nemrég alakult közösség, amely magát szeretné ferences lelkiségben tudni, a Boldogasszony tanító nővérei, és ezeken a rendeken kívül a ferences világi rend tagjai voltak jelen, akik Magyarországon önmagukban ilyen 400 fő körül működnek, léteznek. Hát ezeknek a közösségeknek, ezeknek a rendeknek a képviselői vehettek részt a találkozónkon.
Ez egy hétvége volt. Mi volt a programja, a fő gondolatmenet, ami köré az előadások, a beszélgetések csoportosultak?
A találkozáson túl nagyon fontos ezeknek az összejöveteleknek a tartalma, hogy valamiféle továbblépés, akár spirituálisan, akár elméletileg, szellemileg történjen. Ebben az esztendőben úgy gondoltuk, hogy az imaórák liturgiája, vagyis a zsolozsma lenne a fő témánk. Azért is fontos ez, mert bár minden nap imádkozzuk a különböző rendek különböző módon, a maga színességében, de mégis ez a mindennapi kenyér néha, ha túl megszokottá, túl természetessé válik, akkor nem figyelünk annyira oda ennek a gyönyörűségeire, ennek a kiválóságára. Különböző előadók közelítették meg a különböző irányokból a zsolozsmát, az imaórák liturgiáját. Arra törekedtünk, hogy legyen ebben tudományos és spirituális és gyakorlati megközelítés is. És hát ennek megfelelően Hidász Ferenc atya, ferences atya beszélt egy kicsit a zsolozsmának a technikai részéről, az éneklésnek a fontosságáról, a dallamokról, hogy hogyan kapcsolódhatunk be az egész testünkkel az imádságba. Ez nem csak egy mentális történés, hanem az egész ember részt vesz ebben az imában. Aztán ugyancsak Hidász Ferenc atya beszélt egy másik előadásban arról, hogy ez az imádság Krisztusnak az imája és az egyháznak az imája. Hogyan jelenik meg az egész egyház ebben az imádságban, amikor akár egy ember, akár egy közösség imádkozza a zsoltárokat, illetve a zsolozsmát, akkor az, hogy testesül bele az egész Anyaszentegyháznak az életébe, végül is Krisztusnak a titokzatos teste imája. nagyon fontos nekünk ferenceseknek, hogy a zsoltárok, amik nagyon inspirálták az Assisi Szent Ferencet is, hogyan éltek tovább Szent Ferencnek az ajkán. Ő, mondhatjuk azt, hogy költő volt a 13. századnak egy költője, vagy legalábbis költői lélek. Ő maga is tovább imádkozta a zsoltárokat, zsoltár parafrázisokat, mondhatjuk úgy, hogy költött. Ha ma elolvassuk Szent Ferencnek a zsoltárait, akkor észrevehetjük, hogy különböző zsoltárokból idézett összetételekből áll. Kivehető belőle, hogy ő átimádkozta, át elmélkedte ezeket a zsoltárokat, és ezzel együtt át is alakította. Várnai Jakab atya tartott mindenről előadást a Szenvedés misztériumának zsoltárairól, az Assisi Szent Ferenc zsoltárairól, illetve egyáltalán, hogy hogyan használták Ferenc és az első testvérek a zsoltáros könyvet, a zsoltárokat. Jónás atyát, Bán Jónás ferences atyát arra kértük, hogy aki a kárpátaljai missziónak a jelenlegi házfőnöke, vezetője, arról beszéljen nekünk, hogy az ottani kárpátaljai misszióban az evangélium hirdetése hogyan is néz ki a különböző nyelveken. Nagyon érdekes volt az előadása, hiszen sokunknak újat mondott, azáltal, hogy elmondta az ottani néhai Magyarország része több országhoz tartozott, akár csak az utóbbi századokban, és hát nemzetiségében, nyelvében is nagyon összetett, nagyon színes. Olyan különleges vidék ez, ahol a magyar nyelvű, a ruszin nyelvűvel, a szlovák nyelvűvel évszázadok óta együtt él, és együtt gondolkodik, és családokban is összeépült, integrálódott, nem kioltotta egyik nyelv a másikat, hanem meghagyta. És akkor, amikor akár a szlovákiai, akár az erdélyi feszültségekre gondolunk, román-magyar vagy szlovák-magyar feszültségre, akkor jó odafigyelni, odafordítani a tekintetünket Kárpátaljára, ahol bizonyára van szintén feszültség, de messze nem olyan, mint az említett helyeken, és hát tényleg az évszázadok alatt megtanult együtt élni sok-sok nyelv, sok-sok nemzetiség. És ma is, akik pasztorálisan szolgálják az ott élőket. Jónás atyáig nem csak a magyaroknak a szolgálatában, hanem az ott élő római katolikus embereknek a szolgálatában állnak, legyenek azok ruszin anyanyelvűek, vagy cigányok, vagy magyarok, vagy teljesen mindegy, hogy milyen nyelvet használnak. A vasárnapi összejövetelünknek az elmélkedéseit Szabó Xavér atya tartotta, illetve hát előadásait. Ő, aki a Szentföldön tanult bibliatudományt, és jelenleg a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a tanára, ő egyrészt Szent Lukács evangélistának az írásait vette szemügyre, hogy az írásaiban, vagyis Lukács evangéliumban és az apostolok cselekedeteiben hát mit is tanulhatunk Lukács evangélistától az ima vonatkozásában? Itt az ő másik előadása volt, a 90. zsoltárnak az elemzése. Nagyon izgalmas, ahogyan egy sokat imádkozott zsoltárt szemügyre veszünk, és azt, amit már annyira megszoktunk, és nagyon sokszor idézünk, és átimádkoztunk, erről a zsoltárról is ilyen nagyon nagy gyönyörűséggel hallottunk újakat, mint amikor ilyen újabb kincses dobozokat nyitnak föl. És ugyancsak a Szapiencia Hittudományi Főiskolának a tanára, dr. Szatmári Györgyi biblikus professzor tartott egy másik zsoltárról egy elmélkedést, pontosabban előadást. Ő az 50. és az 51. zsoltárról, bűnbánati zsoltárokról van szó, tartott előadást, Válasz péntekenként címmel Dávid király bűnbánata kapcsán, illetve mindannyiunknak a bűnbánata kapcsán elmélkedhettünk ezeknek a zsoltároknak a segítségével.
Egy-egy ilyen találkozó, továbbképzés, és hát amit eddig hallottunk, az egy ilyen tanulmányi hétvégét sejtett, de a ferences család összejövetele azt hiszem, hogy alapvetően egy vidám, örömteli együttlét. A mostani is ilyen volt?
Hát igen, nem terveztük túl. Nekünk ferenceseknek néha jobban működik az improvizálás, mint az agyontervezés. Az első este a közösségek bemutatkozása is nagyon színes és vidám lett. Volt közösség, amelyik egészen egyszerűen néhány szóval mondta el az elmúlt évnek az eseményeit, volt, aki vetített képes illusztrációval mutatta be az elmúlt évet, és volt közösség, ahol nővérekről van szó, kiálltak a színre, és egy elég modern zenének a kíséretében egy kis táncot, egy flashmobot, ma így nevezik, adtak elő, és ezzel próbálták illusztrálni az ő elmúlt évüket, az építkezéseiket, a kegyelemnek a kiesdését, a mindennapoknak a hullámzásait, stb. Nagyon vidámmá és színessé tették ezt a bemutatkozó estét. Ugyancsak ezen a bemutatkozó estén kerülhetett sor egy új közösségnek a bemutatására. A nyáron alapította meg dr. Ber Miklós váci megyés püspök atya a Boldogasszony tanító nővérek közösségét. Négy nővér arra adta a fejét, hogy Szolnokon egy iskolában tanítva próbálnak szerzetesi életet élni. Az összes nővérnek valamilyen rendben már volt korábbi élete, de most ebben az új kezdetben ők szeretnének a ferences családhoz csatlakozni, és hát azért is voltak jelen ezen a hétvégi összejövetelünkön, hogy integrálódjanak, építhessék a kapcsolatokat a többi közösséggel. Nagyon izgalmas és érdekes, én magam kíváncsian várom, mi lesz ennek a közösségnek a folytatása, az élete, hiszen a magyarországi ferences közösségek közül férfi águnknak, tehát a mi provinciánknak van tanítói profilja, mondjuk így, tanári, vannak iskoláink, de a nővérek között még nem volt eddig, akik a tanítással foglalkoztak, így színesedést, gazdagodást jelent az ő kezdetük, megalapításuk.
Van valami intézményes formája annak, hogy valaki csatlakozhasson, illetve nem valaki, hanem valakik egy közösség fölvételt nyerjen a ferences családba? Tehát hogyan lesz valaki a ferences család tagja?
Két dolgot kell megkülönböztetnünk. Az egyik az, hogy egyházjogilag egy püspöknek, vagy pedig hát bizonyos tekintetben egy tartományfőnöknek is van joga egy közösséget megalapítani. A püspök atya megalapít egy közösséget, de a közösség, és az egyház jogilag teljesen megállja a helyét, de a közösség maga kell, hogy eldöntse, hogy miféle lelkiséghez, spiritualitáshoz akar kapcsolódni. Több közösség él Magyarországon, akik Szent Ignáci vagy benedeki lelkiséghez kapcsolódnak, és hát előbb felsorolt közösségek pedig Szent Ferencnek a spiritualitását próbálják követni. Tehát magának, a közösségnek kell ezt eldöntenie, és megtalálnia a maga karizmáját, hogy melyik úton, önállóan akár, vagy valamely meglévő lelkiséghez kapcsolódva akár létezni. A ferences családot mi Magyarországon úgy szoktuk emlegetni, ez egy ilyen, hát hogy is mondjam, egy ilyen szép nagy tálca, amin mindenféle színes közösség él és létezik, mindenféle jogi kapcsolódás nélkül. Ehhez nem szükséges jog. Támogatjuk, segítjük egymást, amiben lehet, ha tanácsot kérünk egymástól, akkor úgy, ha bármi más segítségre szorulunk, akkor úgy. Van egy olyan közösség, ahol már egy kicsit formálisabban is összefogunk, megalapítottuk néhány évvel ezelőtt a Magyar Ferences Család nevű, hát mondjam így, hogy szövetséget, ez nem egy különleges bejegyzett jogi forma, akik hát így elkötelezetten is próbáljuk egymást segíteni. Ez nem egy erős kötelék, de mégis valahogyan egymás iránt elköteleződtünk, hogy odafigyelünk egymásra. Van olyan ferences közösség, amelyik ebben nem óhajtott részt venni, de hát vannak többen, a többség, akik igen, és hát így kicsit az egymásért való felelősségünket vesszük komolyan ebben a szövetségben.
Vannak törekvések az egyházon belül, meg általában a társadalomban, hogy egységesüljünk. Szent Ferencnek tetsző dolog-e az, hogy igen sokféle rész, karizmát örököltek tőle különböző közösségek, és egyaránt alapítójuknak, vagy szellemi vezérüknek, szellemi példaképüknek, lelki céljuknak tekintik Szent Ferenc nagy és gazdag karizmáját. Vagyis ez a sokszínűség gazdagság, vagy hasonlóan a keresztény egyházak széttörezedettségéhez egy seb az egyház testén?
Hát éppen lehetne seb is, de az én jelen tapasztalatom és meggyőződésem az, hogy ez gazdagság. Miért gondolom ezt? Ha a történelmet nézzük, tényleg fájó dolog az, hogy Szent Ferenc első rendjére gondolok most, tehát a férfi ág is többfelé szakadt, különböző viták kapcsán, főleg a szegénység kapcsán történt viták miatt, és ez nyilván egy fájó pont, de ha a mai különböző férfi rendekre, kapucinusokra, minoritákra és a mi ferences közösségünkre nézek, akkor azt mondom, hogy ez szép. Az egyik erre tud indulni, a másik arra tud, az egyik egy kicsit így ebben az árnyalatban, a másikban közelíti. Mindannyian Szent Ferencnek az örökösei vagyunk. Nem lehet azt mondani, hogy csak én, vagy csak ő, vagy csak a harmadik. Én az meggyőződésem, hogy mindegyik. És főleg, ha a nővérközösségekre tekintek, szociális terület mellett a tanítás, betegápolás, akár a szegényeknek, roma testvéreinknek a szolgálata, mind-mind elfér a palettán, és nagyon jó, hogy ez elfér. Külön említeném a világi rendet. Maga a világi rend is egy olyan, hogy hát nincs két egyforma család, mint hogy a fának nincs két egyforma levele, és ez mindenképpen gazdagság. Még egy mondatra, akár a magunk ferences provinciájára gondolva, Hát mi is nagyon sokfélék vagyunk. Az a megfigyelésem a saját rendtartományunkon belül is, hogy mi mondhatjuk úgy, hogy az egyházmegyés papsághoz képest nagyon gyengék vagyunk, nem sok közöttünk a profi lelki pásztor. De mégis, ha közösségben vagyunk, akkor 2-3 atya, egy laikus testvér tud alkotni egy olyan közösséget, amelyik pedig a maga sokszínűségével, gazdagságával egy-egy rétegnek a pasztorációjára képes készségével vagy karizmájával nagyon, nagyon erős lehet, és nagyon sok mindent tehet az evangelizáció terén.
Ez volt az első olyan találkozója a Ferences családnak, amikor már a pápa is Ferenc, Szent Ferenc nevét viseli. Hogyan reagál úgy általában a Ferences család arra, hogy Assisi Szent Ferenc megihlette Szent Péter utódját, és az ő nevét választotta?
Nem sok szó esett a pápa úrról, a szentmisében természetesen mindig említjük őt, de azt néhány szóban, néhány mondatban el lehetett csípni a megszólalóknak a mondataiból, hogy ilyen birtokos módon, tehát hogy a mi Ferenc pápánk, így említették, kicsit talán, ha nem is másként, de a szívnek a szintjén biztos, hogy megjelenik, hogy mi ferencesek bármely ághoz tartozzunk, magunk, nagyon magunkénak, az eddigieknél jobban magunkénak tudjuk a jelenlegi pápát, Ferenc pápát, és hát egy ilyen öröm van ebben, hogy az, amit Szent Ferenc képvisel, és amiért mi élünk, és próbáljuk utánozni őt, hát azt a Szent Atya is teljesen a magáénak tudja. Ez egy jó érzés, otthonos érzés, hogy otthon vagyunk az Anya Szent Egyházban. Ez egy megerősítés is a mi közösségeink számára.
Történt-e valami elhatározás, vannak-e tervek a Ferences család együttműködése és a következő találkozók tekintetében?
Ez az összejövetel nem a döntéseknek a szintere, egyszerű testvéri találkozás, illetve továbbképzés. December elején fogunk összejönni a különböző közösségek előjáróival, ott születhetnek olyan elhatározások a további évekre vonatkozóan, amik meghatározhatják a további életünket.
A pécsi Hungárion lehetett látni ezt a sokszínű egységet, amelyet a ferencesek, a különböző nővérközösségek, világi rend, a férfi rendek képviselői alkottak, és hát az egyik legmarkánsabb, legkedvesebb színfoltja volt ennek a sok ezres találkozónak, tehát azt hiszem, hogy ezek az edzőtáborok nagyon hasznosak a Kékestetőn is például.
Igen, magam is kicsit részt vettem a Hungario rendezvényén, és hozzám is eljutott többeknek, főleg kívülállóknak a véleménye is irigykedése, hogy milyen jó nektek, hogy így együtt vagytok, többféle rend, férfiak, nők, fiatalok, idősebbek, világiak és megszentelt életben élők, és hát úgy az illető vagy illetők magukra nézve úgy szomorkodtak, hogy hát én itt csak most egyedül vagyok, és milyen kár, hogy a mi szerzetes rendünk nem bővelkedheti, vagy nem dicsekedhet ilyen gazdagsággal. Mi magunk ezt úgy ritkábban veszük észre, akik benne vagyunk ebnek a mindennapi örömében, és most a kékestetői összejövetelen is volt olyan előadónk, aki ugye nem kifejezetten tagja a Ferences családnak, és ő is hát úgy ragyogva mondta, hogy hát ez milyen nagyszerű dolog, hogy ti így együtt vagytok, együtt gondolkodtok, együtt képződtök. Nagyon fontos, hogy mi magunk is néha így tükör elé álljunk, és tudjunk örülni annak az értéknek, ami ezt a színességet jelenti.
Október utolsó hétvégéjén a Kékestetőn adtak egymásnak randevút a Ferences család tagjai, Magyar Gergely provinciálissal, a kisebb testvérek rendjének magyarországi tartományát vezető szerzetessel beszélgettünk erről a találkozóról. Köszönöm figyelmüket, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.